Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki halálra adatott a mi vétkeinkért, de feltámadott a mi megigazulásunkért. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként adja elénk Máté evangélista evangéliumának 27. fejezetében, ami Úrunk Jézus Krisztus keresztre feszítésének, halálának és temetésének történetét. Máté evangéliumának 27. fejezetében a 31. verstől kezdődően a 61. verssel bezárólag ezeket találjuk megírva. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel osztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írás tudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni? Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: éli, éli, láma sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szenteknek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Közöttük volt a magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Isten áldása legyen mindazokon, akik az ő igéjét hallják, és szívüket megnyitják annak befogadására. A 345. dicséretünk mind az öt versét énekeljük. A 341. dicséretünk mind az öt versét, ó Krisztus fő, te zúzott.
Oh,
testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a mi nyomorult, megromlott, kárhozatos világunkba, azért, hogy megmentsél bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy kifizetted a mi bűneink váltságdíját, hordva azoknak ítéletét. Dicsőítünk téged azért, mert feltámadtál, szentelked által megvigasztaltál bennünket. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy apostolokat, szolgákat állítottál a te ügyedbe, hogy mi is meghalljuk azt, van kiút a kárhozatból, és ez az út te magad vagy. Köszönjük mindazok bizonyságtételét, akik ezt elmondták nekünk, és köszönjük a te szeretetedet, amellyel ezt közölted és közlöd velünk. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is újra erről a halálból, kárhozatból kivezető útról lehet szó közöttünk. Segíts, hogy téged láthassunk meg, mindazt megértve, amit te tettél és elhordoztál helyettünk és érettünk, de egyúttal miattunk is. Könyörülj meg rajtunk, és adjad, hogy szent lelked által világosság ébredjen a mi szívünkbe, mindannak megragadására, amit megharcoltál, elkészítettél számunkra, hogy ne legyen senki közöttünk, aki az evangéliumot hallva a kárhozatba megy, hanem lehessünk mindnyájan a te gyermekeiddé, cselekedd ezt meg szent lelked által velünk, közöttünk és rajtunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéjét Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvasom. Lukács evangéliumának 23. fejezetéből, a 46. versből, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus utolsó szavait találjuk megírva. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Kedves testvéreim, az elmúlt hét estéjén, miközben készültünk, és benne voltunk ennek az ünnepkörnek a mondani valójában, arról szólt Isten igéje közöttünk, hogy a keresztény élet legfőbb és legdöntőbb kérdése az, hogy egy hullám hosszon vagyunk-e a mi Urunkkal, Jézus Krisztusunkkal. Egyé válik-e a mi szívünk, lelkünk, és ezáltal a mi cselekedeteink, beszédünk, gondolataink azzal az Úrral, akit messiásunként tartunk számon, akit így ismertünk meg. Elhangzott az, hogy nem elég hallani az ő szavát, hanem közösségre is kell vele lépnünk, ami azt jelenti, hogy ráhangolódunk, és mindazt, amit ő föltár előttünk, a magunkévá tesszük. Az lesz életünk vezérfonalává, az fog meghatározni bennünket. Mindez hitáltal történhet meg, de nem csak hitáltal, hanem a hitből fakadó engedelmesség által. És arról tanított bennünket a mi Urunk Istenünk az ő igéje által, hogy mennyire nem is könnyű dolog egy hullám hosszra jutni és lenni Jézussal. Szemléltünk különböző köröket, amelyek ott voltak Jézus Krisztus körül. Ott volt az ő tanítványi köre, akik hallották őt, de nem értették, nem engedték a szívükhöz közel Jézus Krisztus üzenetét. Vitában álltak Jézussal. Aztán hallottunk egy olyan körről is, akikhez Jézus Krisztusnak nem volt szava. Ők voltak az akkori egyház megromlott vezetői, akik nem voltak nyitottak Isten világosságának a befogadására, és ezért Isten nem szólt hozzájuk Jézus Krisztus által. Aztán hallottunk egy emberről az apostolok közül, aki elfelejtette a legfontosabbat, noha hallotta Jézus Krisztust, hogy válaszoljon és beszéljen az ő mesterével. Júdás tragikus sorsa arról beszél, hogy milyen veszélye van annak, ha valaki nem válaszol és nem beszél az ő mesterével. Amikor most gondolatban, ami Urunk Jézus Krisztus haláláról emlékezünk, akkor szintén jó lenne, ha egy hullám hosszra tudnánk jutni mindazzal, ami ott és akkor történt ő vele magával. Sokféle gondolat van a mi fejünkben a golgotai kereszt halállal kapcsolatosan, de mindig nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, amit az ige tár föl előttünk. Istennel úgy tudunk egy hullám hosszra jutni, hogyha elmélyedünk az igében, az ő szavában, és hagyjuk, hogy az irányítsa és formálja a mi gondolkozásunkat. Amikor elolvassuk Jézus Krisztus kereszt halálának és szenvedésének történetét, akkor föl kell, hogy merüljön bennünk az a kérdés, hogy hogyan volt lehetséges, hogy Jézus ebben a nagy halál tusában mindvégig megállt. Minden arról szólt körülötte, ahogy Máté evangéliumából felolvastam és hallhattátok, hogy vessen véget ennek a tusának, ennek a halál tusának. Azt mondták neki a környezetében állók, hogy ha te Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Akkor van hatalmad erre, hogy megmentsd magadat. Ha másokat megmentettél, mutasd meg, hogy magadat is meg tudod menteni. Az ajánlat még csábítónak is felfogható lett volna, hiszen azt mondták ezek az emberek, hogy akkor hinni fogunk neked. Eddig nem hittünk, de ha most leszállsz a keresztről, akkor majd hiszünk te neked. Mégis azt látjuk, testvérek, hogy Jézus végig járja a halál tusát, nem száll le a keresztről, hanem meghal, és ahogy felolvastam nektek, el is temetik. Mi kellett ahhoz, hogy Jézus e szenvedéseket elhordozza? Fontos, hogy ezt értsük, és jól lássuk, mert az ige föl is tárja előttünk ezt. Azért fontos, hogy lássuk, mert minden ember életének a legnagyobb harca és tusája a halál. Így volt ez Jézus Krisztussal kapcsolatosan is. Lehet, hogy többször feküdtünk már műtőasztalon, lehet, hogy voltunk halál közeli állapotban, lehet, hogy kísértünk már el haldokló embereket, testvérek, de életünk legnagyobb tusája és legnagyobb harca az, ami saját halálunk lesz. Ezt nem tudja megspórolni senki. Még ha igyekszik is az ember úgy gondolni erre, hogy jó lenne szép halált halni majd, elaludni, aztán nem ébredni föl. Nem tudjuk. A szenvedésnek olyan formája a halál tusa, amelyre nézve minden ember megborzong. Valahogy idegen tőlünk, nem akarunk vele barátságot kötni. Nem akarjuk azt sem, hogy közel kerüljön hozzánk. Mindent megteszünk, hogy lehetőleg a halálnak és a halált megelőző szenvedésnek a közelébe se jussunk. Talán azért van ez, mert minden ember felméri azt, hogy eljön az életében egy olyan pillanat, amikor mégiscsak alul fog maradni. Bennünket, embereket sokak szerint az éltet, hogy taposunk, hogy a felszínen akarunk maradni. Azt szokták mondani, hogy egy ember élete addig tart, amíg megvan benne ez a küzdő szellem. hogy nem akar a dolgok alá kerülni. Aztán, amikor valakit elhagy ez a küzdőszellem, az élni akarás, akkor sokszor gyorsan be is következik a halála. De bármennyire élni akarunk, egyszer szembesülünk azzal majd, hogy a halál le fog bennünket győzni. Az ember természetszerűen fél ettől, mert mindannyian tudjuk, hogy abban a tusában és abban a küzdelemben egyszer alul fogunk maradni. Kijöttünk az influenzából, kijöttünk a himlőből, lehet, hogy kijöttünk a rákos betegségből, de azt mindenki tudja az itt élők közül, vagy az itt lévők közül, hogy egyszer eljön egy pillanat, amiből nem tudunk kijönni. Ez a mi halálunk pillanata lesz. Amikor Jézus haláláról beszélünk, akkor azonban egy különös haláról beszélünk. Mert nem természetes haláról van szó, hanem egy előrehozott, ha úgy tetszik, egy siettetett, egy kiharcolt haláról van szó. És mindezt még tetézi az is, hogy tudjuk, Jézus érdemtelenül került ebbe a helyzetbe. Úgy került elítélés alá, hogy hamis vádakkal vádolták meg. Ő maga is hallotta, amint az ő ítélő bírája, aki még menthette volna, azt nyilatkozta a zsidó vezetőknek, miután megmosta a kezét, hogy én nem találok semmi halálra méltót ebbe az emberbe, de legyen úgy, ahogy ti akarjátok. Noha hamisok voltak a vádak, noha Poncius Pilátus úgy gondolta és úgy látta, hogy nincs Jézusban semmi halálra méltó, mégis ott függ a keresztfán, és a halál tusáját vívja. Sokan mondogatják neki, ha Isten fia vagy. Igen, ő Isten fia. Akkor is, ha most még nem látják. Majd később megértik ezt, de most még nem látják. De valójában Isten fia az, aki ott szenved. És ezek az emberek tudatlanul is azt mondják ki, hogy lenne módod szembeszállni mindazzal, ami itt zajlik. Lenne módod szembeszállni a hamis tanúkkal. Lenne módod leszállni a keresztről. Megmenteni magadat. De Jézus mégis szenved. Talán értitek, hogy miért tesszük föl ezt a kérdést. Miért és hogyan? Hogyan volt lehetséges, hogy Jézus vállalta ezt a tusát? Hogyan volt lehetséges, hogy végig megállta ezt a tusát, ahogy az egyik énekünkbe éneklünk erről? És ha erre keresjük a választ, akkor ott találjuk meg Jézus keresztje körül. Méghozzá azokban a szavakban és mondatokban, amelyek ott a keresztről elhangzanak. Mert amikor elkezdünk odafigyelni Jézus Krisztusra, és most már nem azokra, akik ott állnak a kereszt körül, hanem őrá magára, akkor azt látjuk és azt szemlélhetjük, hogy ott a Golgotai kereszten is Jézus egy hullám hosszon van az Atyával. Egy az Atyával. Persze fölmerül bennünk a kérdés, hogy nem tévedünk. Biztos, hogy egy hullám hosszon van Jézus az Atyával, hiszen hogy is hallottuk itt Máté evangélista leírásában? Mit is kiált Jézus? Én Istenem, miért hagytál el engem? Nem azt jelenti ez, hogy már nincsenek egy hullám hosszon? Testvérek, sokféleképpen szokták magyarázni ezt a mondatot, és sokféleképpen szokták értelmezni ezt a mondatot, de ahhoz, hogy értsük, hogy itt nincs semmiféle szakadás az Atya és a Fiú között, járjuk csak körül. Mindenek előtt lássuk meg azt, hogy Jézusnak ez a kiáltása, én Istenem, miért hagytál el engem, az ő heves testi fájdalmából fakadt. Vannak, akik szeretnék bagatelizálni Jézusnak a testi szenvedését, valamilyen módon úgy állítva be ezt, hogy hát ő Isten volt, nyilván elviselte ezt a testi szenvedést, de nem okozott ez olyan nagy fájdalmat neki. Nos, testvérek, ez a kiáltás egész biztos, hogy Jézus testi fájdalmából fakadt. Ez a testi fájdalom pedig arra utal, hogy noha Isten fia volt ő, de nem kímélte őt az Atya. Ha föl is ajánlotta Jézus azt, hogy ő elhordozza az Atya haragját mi érettünk és mi helyettünk, ne gondoljuk azt, hogy Isten ővele szemben az ő ítéletét kíméletesebben hajtotta volna végre, mint amikor majd a bűnösök odaállnak ő elé. Sajnos arra szoktunk gondolni, hogy Isten majd csak kíméletes lesz a bűnösökkel. Vannak olyan teológiai irányzatok és tanítások, hogy végül úgyis mindenki üdvözülni fog. Még attól sem riadnak vissza némely magukat teológusnak tituláló emberek, hogy azt mondják, az ördög is üdvözülni fog, mert Isten annyira jó szívű. Mindezen képzelgések távol tartására jusson mindig eszünkbe azt, testvérek, ahogyan Jézus Krisztus a bűnök büntetését végre, Isten végrehajtotta a fián Jézus Krisztuson, ami bűneinknek a büntetését. Jusson eszünkbe az, hogy Isten az ő fiát sem kímélte. Nem volt hozzá könyörületesebb. S ha őt ilyen fájdalmakkal büntette, rettegjen mindenki, aki úgy merészkedik Isten ítélő széke elé, mint bűnös, Isten tagadó és Istennel nem számoló. Ne számítson irgalomra, ne számítson kegyelemre, mert Isten megmutatta, bizonyságát adta, hogy a bűnnel szemben nem engedékeny, nem elnéző. Azonban azt is látnunk kell, hogy Jézus nem csak a testét ajánlotta oda áldozatul a mi megbékélésünkért, hanem az ő lelkében is elszenvedte a bűnöket illető büntetéseket. Ézsaiás próféta, amikor jövendőlt a Mesiásról, könyvének 53. fejezetében, a 3. versben úgy beszél róla, mint aki a fájdalmak férfia. Naívság volna azt gondolni, testvérek, hogy Jézus csak a testi fájdalmakban volt a fájdalmak férfia. Ő nem csak a testét, hanem önmagát, lelkét is ajánlotta Istennek azért, hogy bennünket megbékítsen az Atyával. Amikor ő helyettesünké lett, akkor testestől és lelkestől állt oda Isten bírói széke elé. Isten bírói széke pedig a legszörnyűbb dolog a világon, és az egész világ mindenségben. Azért, mert abban a bírói székben Isten igazsága és hatalma van jelen. Az az igazság és az a hatalom, testvérek, amelynél nincs pardon. Az az igazság és az a hatalom, amelyet nem lehet lefizetni. Az az igazság és az a hatalom, amelyet nem lehet megkérdőjelezni. Az az igazság és az a hatalom, amellyel szemben nem lehet fellebbezni. Az Isten ítélő széke, az ő bírói széke, testvérek, nem játék. Oda csak egyszer áll minden ember. és ami ott történik, igaz lesz, ellenállhatatlan és megfellebbezhetetlen. Amikor Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten szenvedett, akkor helyettesünként állt ott Isten bírói széke előtt. A legszörnyűbb dolgot vállalta föl érettünk. Helyettünk és miattunk. Ha hatalmába is ejtette a testi pusztulás az ő értelmét, a hit, amely által ő Istenhez kötődött, és amellyel ő mindig is szemlélte Isten jelenlétét életében és a szolgálatában, most ezt hiányolja. Most pontosan Istent hiányolja. Ha a testi szenvedése miatt Jézusban fölismerült a teljes elhagyatás, azért mégis lássuk meg, hogy ő Istenhez menekül. Hogy menekül Istenhez? Úgy, hogy Istenhez beszél. Még ha azt is mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Lássátok meg azt a mély csodát emögött, hogy ez arról beszél, hogy ő bízik Istenben. Ha nem bízna, nem szólítaná az atyát. Ha nem hinné, hogy az atya meghallja az ő hangját, nem beszélne vele. És talán így még inkább megértjük az ő fájdalmas felkiáltását követő mondatát is, amikor mindazon ellenére, hogy ő Isten ítélő széke előtt áll, azt mondja, atyám, kezedbe teszem le lelkemet. Volt valami, amiben Jézus Krisztus soha nem rendült meg. Ez az ő kapcsolata Istennel. És amikor azt a kérdést boncolgatjuk, hogy hogyan volt lehetséges, hogy Jézus megállt ebben a hatalmas haláltusában, Isten ítélete alatt, Isten igazságos és hatalmas ítélő széke előtt, hogy hogyan tudta elhordozni a testi és lelki fájdalmakat, akkor erre az a válaszunk úgy, hogy egy hullámhosszon volt az atyával. Egy volt az atyával. Ott is, és akkor is. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy fontos ezt tudni, és fontos, hogy a szívünkbe is véssük mindazt, amit Jézus Krisztus megélt és elénk adott még halálában és szenvedésében is. Mert az ő halála nem csak arról győz meg bennünket, hogy Isten igaz, és Istennél nincsen pardon, hanem az ő halála arról is meggyőz bennünket, hogy Jézus Krisztus még Isten ítélete alatt sem lett tökéletlenné. Még Isten ítélő széke előtt sem fordult szembe az atyával. Pedig itt már mindent elnéznénk neki, itt mi már engedékenyek lennénk, már azon se csodálkoznánk, ha nemet mondana, de mit szemlélhetünk? Azt, amit ő így mondott, én és az atya egy vagyunk. Egy vagyunk. Kedves testvérek, ez azért fontos nekünk, mert pontosan arra emlékeztet és arra tanít meg bennünket, hogy reménységünk csak egyedül Jézus Krisztusban, az ő tökéletes áldozatában lehet. Jézus nem bukott el és nem vétkezett. A mi bűneink, a mi bukásaink és a mi vétkeink súlyát, terhét és ítéletét hordta el ott. És abban az utolsó nagy tusában, ahol mindenek felett megkísértetett, ő mégis hű maradt. Egy maradt az atyával. Nem tagadott, nem fordult szembe vele, hanem hívta, segítségül hívta, s végül azt mondja, oda a kezedbe teszem le lelkemet. Testvérek, talán értjük azt, hogy a mi bűneinkért semmiféle áldozattal nem tudunk Istennek kedveskedni. Talán értjük azt is, hogy Isten semmilyen bűnünkkel szemben nem elnéző. S ha mi bűnösökként állunk meg az ő ítélő széke előtt, akkor semmi másra nem számíthatunk, csak az ő igaz és megkérdőjelezhetetlen ítéletére. És talán, ha erre rádöbbentünk, akkor ez sarkal bennünket arra, hogy keressük valamilyen módon a megoldást. Hogy mégis hogy lehetek én majd az Istennel való örök kapcsolatnak részese? Hogy kerülhetek én Isten közelébe, s hogy tölthetem ott az örökké valóságot? Nagypéntek arról beszél, sehogyan máshogyan, csak Jézus Krisztus által. Ő általa, aki egy volt és egy maradt az atyával, aki hordozta a mi bűneinknek súlyos büntetését és ítéletét, mindenféle kedvezmény nélkül, úgy, ahogyan azt nekünk kellett volna elhordoznunk. És aki azt mondta, hogyha mi hiszünk ő benne, ami ráhangolódunk, akkor mindabban részesedünk, amit ő helyettünk és érettünk elvégzett. Akkor mindabba beavat bennünket. Testvéreim, Jézus Krisztus kereszthalálának érdeme, amely aztán az ő feltámadásában nyer végső bizonyságot mennybe menetelében, nem hat el automatikusan minden emberre. Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy Jézus meghalt minden emberért, és ezért végül majd mindenki üdvözülni is fog. Világossá tette tanításában, később az evangélium hirdetésének továbbadása során, hogy ő vele egy hullámhosszra kell jutni, ahhoz, hogy azok a javak, amelyeket ő megszerzett nekünk, a bűnbocsánat, az örök élet, az igazság, a miénk legyen. Azt mondta Jézus korábban egy példázatában, hogy olyan ez, mint amikor a szöllőveszőt beoltják a szöllőtőkébe. Csak az fog teremni, csak az fog megvirágozni, rügyezni, gyümölcsöt hozni, amelyik oda kerül a tőkére. S ha a mi életünk nincsen beoltva Krisztusba, akkor rettentsen bennünket mindaz, aminek nagypénteken a tanúi vagyunk, mert velünk ugyan ez fog történni. Isten kíméletlen haragja és visszavonhatatlan ítélete fog bennünket várni. Halálunkban egy másik halálra fogunk meghalni, Isten örök haragjára. De akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik halljuk az ő szavát, és erre odaadjuk magunkat hitáltal, mondhatni, ráhangolódunk Jézusra, akik engedelmeskedünk neki, nekünk nem kell félnünk, mert Jézus a mi bűneink büntetését elhordozta, Isten igazsága őt sújtotta. És mivel ő ott helyettesünk volt, Isten bennünket az ő ítélő széke előtt meg fog kímélni, föl fog menteni, sőt már föl is mentett. Drága testvéreim, nem tudom, miben van reménységünk életünkre és halálunkra nézve, de nagypéntek emlékeztet bennünket, hogy semmi másban nem lehet reménységünk. Egyedül csak abban, amit Jézus Krisztus egyszer tökéletesen elvégzett érettünk. Az ő halála arra is emlékeztet bennünket, hogy a földi életünkben miként maradhatunk talpon, miként maradhatunk meg életünkben és halálunkban. Talán nem kell arról beszélnem, hogy a modern ember nem tud, nem akar szenvedni. A mikorunk egy olyan kor, ahol az ember mindig abba az irányba mozdul el, ahol nem kell szenvednie, ahol csak élvezet van, ahol a jó van. Ez a gondolkozása a kornak a kereszténységre is rányomja a bélyegét. A kereszténység is ilyen ma. Nem tudunk és nem akarunk Krisztusért szenvedni. És ez pontosan azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint azok, akik Jézus Krisztust körülvették. Ő ugyan beszél hozzánk, de mi folyton vitázunk vele. Máskor a saját gondolatainkat, a saját elképzeléseinket akarjuk véghez vinni, az ő erejét használva erre. Testvéreim, aki Jézussal összehangolódik, annak számításba kell vennie az élete folyamán azt, hogy ez szenvedéssel fog járni. Nem lehet Jézus Krisztus követőjének lenni úgy, hogy elkerüljük a szenvedéseket. És ha magunkat hívőnek tartjuk, de a Jézus Krisztusért való szenvedést nem ismerjük, akkor az pontosan annak a jele, hogy mi ott vagyunk ugye Jézus közelébe, de nem vagyunk vele egy hullám hosszon. Ha egy hullám hosszon vagyunk vele, akkor az ő gondolatai a mi gondolataink, az ő cselekedetei a mi cselekedeteink, az ő szavai a mi szavaink. Erről lehet tudni, hogy egy hullám hosszon vagyunk. És ha ezt sugározzuk a világba 2018-ban, akkor tudjuk meg azt, hogy ez szenvedést jelent ma is. Nem feltétlen azt a szenvedést, amit ő szenvedett ott. Bár a világnak vannak olyan tájai, ahol ezt a szenvedést jelenti. A keresztre feszítést és a mártír halált. Még nem tartunk itt Magyarországon. De gondolkoztasson el bennünket az a kényelem szeretet, az az ellenkezés a szenvedéssel, hogy mi Krisztusért végül sokszor semmit sem vállalunk föl. Ne áltassuk magunkat addig, amíg nem vagyunk vele egy hullám hosszon, addig, amíg ő nem kezd mindennél többet jelenteni nekünk, amíg az ő gondolatai nem lesznek a mi gondolataink, amíg nem kezdünk el engedelmesen cselekedni, addig mindig csak ilyen lesz az életünk. Mindig csak menekülő, a szenvedéseket kerülő, kényelmes, kereszténynek gondolt élet, ami valójában nem az. De ha vállaljuk az ő útját, akkor mégis biztosak lehetünk abban, amiben ő is bízott, hogyha testileg szenvednünk is kell, és ha az emberek meg is vetnek bennünket, azért, mert mi nem vagyunk olyanok, mint ők, nem gondolkozunk úgy, mint ők, nem élünk úgy, mint ők, a mi atyánk mégsem fog bennünket elhagyni. Még akkor sem, ha olykor a szenvedés miatt így fogjuk ezt érezni. Isten gyermekei, akik egy hullám hosszon vannak vele, meg kell, hogy tanulják Jézustól azt, hogy a lelkünket oda tegyük Isten kezébe. Mert ez azt jelenti, bármi is történik velünk, itt, testünkben, földi életünkben, bármely nagy szenvedést is kell elhordoznunk, ami életünk a világ legerősebb és leghatalmasabb kezében van, amelyről azt mondja a kijelentés, hogy onnan senki, semmi ki nem ragadhat bennünket. Még a halál sem, még a mártír halál sem. Testvéreim, bátorítalak benneteket ezen a nagypénteken arra, hogy nézzünk föl a szenvedő Jézusra. Lássuk azt, ahogyan ő ebben a szenvedésben megállt, hogy tudnélik egy maradt az atyával, és merítsünk bátorságot arra, hogy őhozzá ragaszkodva, gondolataival, szavaival, cselekedeteivel azonosulva megéljük a mi hívő életünket ebben az Istentől egyre jobban elfajzó, elforduló és az Istenre egyre jobban nemet mondó világban, és bátorítalak benneteket, hogy Isten meg fog bennünket őrizni. Bizonyságot fog mellettünk tenni, ahogy bizonyságot tett Jézus Krisztus mellett is. Fogunk róla beszélni húsvétkor, hiszen Isten csodálatos bizonyságtétele Jézus Krisztus feltámadása. Az új, szent, tiszta és hibátlan élet. Aki bízik Istenben, nem fog megszégyenülni. Aki magát akarja menteni, aki Istent adja föl, az ne számítson semmi jóra Isten ítélő széke előtt. Boldogok azok, akik egyé lesznek szívükben, lelkükben, életükben, gondolkozásukban, cselekedetükben, ami Urunkkal, az Úr Jézus Krisztussal. Adja meg Isten ezt minnyájunknak. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 345. dicséretünket énekeljük. A 345. dicséretünknek mind a négy versét, ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Amen.
elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki mindvégig hűséges és tökéletes maradtál. És ezért nem kell, hogy kétségünk legyen abban, hogy a mi bűneinknek ítéletét elhordoztad, és az Atya előtt azt tökéletesen elrendezted. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert még halálodban is tanítottál bennünket, hogy mi fontos, ami atyánkkal, Istenünkkel egyé lennünk. Köszönjük mindazt, amit ott a Golgotai kereszten láthatunk, nem csak a te helyettes áldozatodban, hanem az egész viselkedésedben. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert úgy lettél helyettesünké, hogy az nem szorul semmiféle kiegészítésre, nem szorul ismételgetésre, hanem egyszeri és tökéletes áldozatod megoldotta a mi mennybe menetelünk kérdését. Köszönjük, hogy magadhoz hívogatsz bennünket. Köszönjük, hogy arra bátorítasz, tárjuk föl, és ki a mi szívünket te előtted, hogy te bevonulhassál az életünkbe, mint dicső király. Köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy legyünk hűségesek te hozzád, ahogyan te is hűséges voltál az atyához. És köszönjük, hogy mutatod is ennek módját. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ebben a hűségben sokkal jobban elkötelezettekké váljunk. Segíts meg bennünket, amikor ez a mi hozzád való hűségünk megpróbáltatik, hogy tudjunk te reád nézni, és mindazt a szenvedést, amelyet talán a veled való kapcsolat jelent, hadd tudjuk úgy hordozni, ahogyan te is hordoztad. Légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, hogy amit most tanítasz és a szívünkre helyezel, az a szívünkben lakozást vegyen, meggyökerezzen, hogyha majd eljön a mi próbánknak ideje, ha eljön halálunk ideje, lehessünk veled egyek minden testi romlás és szenvedés ellenére, maradhassunk mi te benned és te mi bennünk. Köszönjük, hogy így keresel bennünket, hirdetve nekünk a te megoldásodat, kegyelmedet, szeretetedet, irgalmadat. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjon kemény a mi szívünk, elutasító, neked ellentmondó, hanem hadd fogadjuk örömmel azt, ahogy te hozzánk jössz, ahogy keresel, ahogy szeretettel magadhoz hívogatsz bennünket. S légy segítségül, hogy az úton megmaradhassunk te veled minden körülmények között. Köszönjük, hogy így erősítesz bennünket ezen a napon, és oszlatod a kétségeskedést a mi szívünkből, hogy bízzunk csak bátran és nyugodtan te benned, mert másban nem is lehet nekünk bizodalmunk Isten ítélő széke előtt. Amen.